A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntök mindenkit a napvendégében, én Szatmári Róbert vagyok, és itt ül velem szemben Nagy Gergely, református teológus és programozó. Szervusz, üdvözöllek a stúdióban.
Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást.
Nyilván ezer mindenkitől megkapod azt a kérdést, hogy egy református teológus, aki Istennel, vallással, teológiával foglalkozik, hogy tud ilyen szinten belemártózni a reál tudományokba és a programozásba?
Hát, hogyha nagy vonalú akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ez annyira azért nem áll távol egymástól. Engem 10 évvel ezelőtt szenteltek fel református lelkészé, és 3,5 évvel ezelőtt kezdtem el programozást tanulni, és dolgozom jelenleg is az IT-szektorban. De gyerekkoromban már én Commodore 64-en programoztam basic nyelven, ez mutatja, hogy azért annyira nem vagyok már fiatal, de ez volt az első találkozásom.
Hány éves, már itt szóba hoztad?
Azért annyira idősen, 37 éves
37.
vagyok.
37 éves vagyok. Volna. Én C16-tal kezdtem annól.
Na, igen. Akkor a rokon lelkek rokon, vagyunk.
Igen.
De már kisgyerekkoromban érdekelt a programozás is, és hát adta magát, amikor 3,5 évvel ezelőtt gondolkoztam azon, hogy mi más csinálhatnék, ha nem lennék lelkész, hogy hát programozzak. És végül a két világ közt találtam magam, mert a napjaim azok nem programozóként telnek, hanem embereket vezetek, projekteket koordinálok, és IT projekteket felügyelek. Szóval itt ragadtam, ez lenne a személyes válaszom. A kicsit távolabbi válasz, az mondjuk a válaszhoz egészen Francis Baconig kellene visszamenni, aki azt mondta, hogy Isten két könyvet adott az embereknek. Ugye logikus lenne, és talán mindenkinek eszébe jut az első, az a Biblia, melyik az egyik könyv, a Szentírás, mondta Bacon, de ott a másik, a természet. Isten ugyanúgy kinyilatkoztatta magát a protestáns hívek szerint, vagy a protestáns teológia szerint, illetve a katolikus teológia szerint is a természetben, mint a Bibliában. És ez azt jelenti, hogy ha fizikával foglalkozunk, vagy biológiával foglalkozunk, vagy csillagászattal foglalkozunk, megpróbáljuk megérteni a világot, akár a matematikán keresztül, akkor ugyanúgy közel kerülhetünk Istenhez, és ugyanúgy megismerhetünk belőle valamit, mint a Biblia olvasásán keresztül, vagy a teológián keresztül.
És ez a kettő út, ez a kettő felismerés, vagy megismerés nem mond ellent egymásnak adott esetben?
Hát attól függ, hogyha azt feltételezzük, hogy Isten olyan, aki azokban a résekben lakik, amiket mi emberek még nem fedeztünk fel, és nem értettünk meg.
És valószínűleg sok ilyen van, nem?
Hát sokan gondolják így, és sok ilyen rés vagy hézag volt a történelem folyamán, de ugyanúgy a modern tudomány fejlődik, úgy egyre több mindent fedezünk fel a világból, bár ugye sokan ezt nem tudják, de ugyanannyi kérdés is felvető. Tehát felfedezünk valamit, megtaláljuk a választ valamire, és ezer más kérdés nyit az meg. De hogyha úgy fogjuk fel Istent, hogy ezekben az emberiség számára ismeretlen helyekben lakik, és amit nem tudunk a világról, na az Isten, mert az ókori ember is így gondolta, akkor nyilván gondolhatjuk azt, hogy ez a két világ, ez ellentétben áll egymással, akár a természettudományos világ, a reál világ, akár a teológiai világ. De én úgy gondolom, hogy hiba lenne Istent ezekbe a résekbe dugni, és azt mondani, hogy amit mi nem tudunk a világról, azt nevezzük Istennek, mert rengeteg felfedezés is szólnak erről, akár modern kozmológiai, filozófiai érvek. Nagyon sok filozófus szerint Isten létének valószínűségét erősítheti, meg nem pedig azt, hogy ő nem létezik, vagy kiszorulna már a mindennapi életünkből.
Uh-huh. Ugye téged azért nagyon sok helyen lehet látni, mész vitázni, itt-ott megjelensz. Szerintem azt is mondhatjuk, hogy az egész ilyen egyházi teológiával kapcsolatos vitakultúrát azt te honosítottad meg, itt szerintem, és hát rengeteg mindenkivel vitáztál, Puzsértól kezdve, az egyik kedvencem az Orosz Lászlóval való vita, több is volt, meg több műsorban, meg podcastben is szerepeltetek, vagy ilyen vitában. Sőt, tőle egyszer megkérdezték, ezen pont egy ilyen műsornak a felvezetőjében, hogy megismerhető a világ. És azt mondta, hogy a világ megismerhető, de nem fogjuk megismerni.
És talán ugyanilyen Isten. Isten megismerhető, de a maga teljességében soha nem fogjuk megismerni. Úgyhogy az ő gondolata nem áll olyan messze attól, amit a teológusok is vallhatnak, vagy a hívő emberek gondolhatnak. Viszont abban is igaza van, és ez az emberiségnek, és mindannyiunknak az egyik vágya, hogy egy nagy vágya, hogy minél többet megtudjunk arról, ami körülvesz bennünket, minél messzebbre menjünk. Ugye ma a Mars projektek, az űrkutatás újra a virágkorát kezdi elélni. Lehet, hogy ebben benne van az is, hogy mi emberek talán már menekülnénk onnan, ami körülvesz bennünket, de mégis hajtja az emberiséget mindig egy vágy arra, hogy megismerje azt, ami körülveszi őt, de hiba lenne, hogyha ezt a vágyunkat csak kifelé fordítanánk, és azt mondanánk, hogy a világot kell megismernünk, és befelé nem fordulnak. Legyünk akár amúgy vallásosak, vagy nem vallásosak, hívők, nem hívők, filozófiai bölcsészérzékenységek, vagy reálosok, ugyanúgy magunkat is meg kell ismernünk, mint a körülöttünk levő világot. Ugye Delfoly Jósda a görögöknél, Delfoly Jósdának volt a felirata, a gnótiszeauton görögül, az ismerd meg önmagad. Az önmagunk megismeréséből kiindulva fogjuk tudni megérteni és megismerni mindazt, ami körülvesz bennünket, és amúgy a másik embert is.
Hát igen, hogy ami kint, az van bent, és fordítva, ez egy ilyen régi visszatérő téma egyébként. Akár a kékszakálú hercegvárnak az elén is ez van, hogy hol van a lényeg, kinte vagy bent, de most nem menjünk, az egy másik beszélgetés témája lenne. Hogy jött benned az a felismerés, hogy kiállj, vitákat kezdeményez, különböző nézettel rendelkező embereket hoz össze és beszélges Istenről, másról, tudományról, tudományfilozófiáról, vallásról, vagy akár emberi természetről, ha úgy tetszik?
Erre van egy profán válasz. 2017-ben volt a reformáció 500. évfordulója, ugye én református, nyakas kálvinista teológus vagyok, és
nyakas?
Nyakas kálvinista, igen, nagyon merem. Tehát egyébként én a mai napig úgy gondolom...
A kálvinisták nyakasok, ez tényleg, ez így van?
Igen, hát elég merevnek tartják őket, és nagyon ilyen kockának a teológián belül is. Ugye nem véletlenül Kálvin is jogász volt, egy nagyon-nagyon-nagyon precízen érvelt mindig a műveiben, nem ez az elvont művészi gondolkodás jellemezte őt a teológiában, találunk ilyeneket. De 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján azt vettük észre a barátaimmal, hogy ezeken a nagy rendezvényeken, amiket megemlékezésként tartottak, nem hangzottak el nagyon olyan kijelentések, amik bemutatnák akár az embereknek azt, hogy hát mit is jelent a reformáció, mit hozott ez magával, milyen teológiai vonzata volt, miből indult ki, miért robbant ki.
Mit adtak nekünk a reformátusok?
Pontosan, pontosan. És egy római katolikus ismerősömmel találtuk ki azt, hogy felelevenítjük ezeket a régi nagy vitákat, amik akkor még egyetemeken, meg főtereken mentek, akár a középkorban is, és az első vitáim azok a római katolikus protestáns teológia különbségeiből fakadtak, hogy pápasság legitime, az úrvacsora, vagy az eukarisztia, tehát a protestáns katolikus tanokról vitáztunk. Majd láttam, hogy van erre igény. Nagyon sok ember számára, aki ezeket követte, ez a fajta vitakultúra, amit meghonosítottunk, az új volt, hogy ezek a nagyon moderált, nagyon keretbe foglalt viták, nem csak, hogy kiültünk és beszélgettünk. Szóval volt erre egy igény a fiatalok, idősebbek körében, és elkezdett ez így kinyílni. Ha jól tudom, az enyém volt, mi csináltuk az első muszlim-keresztény vitát a Magyarország modernkori történelmében, teológiai vitát. És ahogyan én kezdtem, az én érdeklődésem is fordult egyre inkább a tudományok felé, tudományfilozófia felé, hát úgy adta magát, hogy ateizmus, teizmus, kereszténység, hívők, nem hívők, a tudomány ellentmond a Bibliának, evolúció, kereszténység, és nagyon sok, nagyon jó emberrel ismerkedtem meg ezek alatt az évek és viták alatt, többek között, hogy említetted Orosz Lászlót, vagy Boldogkői Zsoltot, akár említhetném, egyetemi tanárokkal, közéleti személyiségekkel, és nagyon sok olyan érdekes emberrel, akik csak hallgatóként voltak ott, és látszott, hogy ennek óriási foganatja van. És tulajdonképpen így indultak ezek a viták, aztán átalakultak ezek, tehát ma már kevesebb ilyenben veszek részt, inkább de a vágyam az ugyanaz, ami hajt. Nagyon szerettem volna már a legelején, és most is ez az én ilyen belső lelki, hát mondhatjuk azt, hogy misszióm, hogy valamilyen formában formálni tudjam az embereket, vissza tudjak adni a társadalomnak abból, amit én kaptam, amit én tanultam, és hogy mindenki teljesen mindegy, hogy ateista vagy teista, mit gondol a világról, de gondolja át az ő életének az alapjait, a gondolkodásának az alapjait, ismerje meg azt, hogy milyen egy legitim érvelés, hogyan épül fel egy érv, mert ez mindenki számára kritikus fontosságú az életben, mert akkor nem tudják megvezetni a közéletben, a reklámokkal, a biztosítók, a politikusok, vagy bárki, aki a mi figyelmünkre, vagy a mi belső koherens lelki vagy mentális világunkra tör.
Az abban, hogy olyan sok érdekes dolgot mondasz, hogy csak itt cikáznak az anyagban a kérdések, de mondjuk abba nem belekötnék, csak idehoznám, hogy ugye pont a lélekkel kapcsolatban is volt egy ilyen vitátok, vagy beszélgetésetek az Orosz Lászlóval, és mi a helyzet az érzékeléssel? Mert mondtad az érvrendszer fontosságát, az érvek fontosságát. Mi a helyzet az érzékeléssel, az érzékeinkkel, az érzelmekkel, a lélekkel? Uh-huh. Lehet, hogy az a lélek által, vagy az érzékeink által való megismerés az is lehet olyan valid, mint ami a rációnkkal történik, nem?
Ez így van, és ugye nagyon kacskaringós utam volt ezen a terepem, de abszolút egyetértek veled. Alapvetően az első, ami meghatározza szerintem minden ember világnézetét vagy gondolkodását, ezek az olyan bázishiteink, ezeket így nevezik a filozófiában, hogy bázishitek, amiket nem tudunk racionálisan megalapozni. És gondolj arra, hogy valaha valaha racionálisan igazoltad-e magadnak azt, hogy az édesanyád az az édesanyád. Mert én nem. Tehát nem mentem el DNS vizsgálatra.
Hát én nem, de
elhittem.
A hatóság igazolja.
Igen, de hogyha most nagyon megkapargatjuk, és ez nem ez a szkepticizmus, de honnan tudod, hogy az a papír, amit bemutattak neked, most az a hatóság igazol, nem cseréltek el a kórházban, hogy bármi bejöhetett volna, de magunknak ezt racionálisan nem igazoljuk, nem vezetjük le, nem érveljük meg, egyszerűen elfogadjuk. És rengeteg ilyen bázishitünk van a világgal kapcsolatban is. Egyszerűen alapvetőnek vesszük. És ezekből kiindulva építjük fel a mi világnézetünket, és ezekre épülnek azok a hiteink, amiket viszont már racionálisan meg tudunk alapozni. És szerintem nem az a legfontosabb, hogy meg tudjuk-e győzni egymást egy vita során, vagy nem az a legfontosabb, hogy minden egyes gondolatunkat, amit a világról alkotunk, vagy minden egyes pontját a mi világnézetünknek precízen érvekkel és racionálisan alá tudunk-e támasztani. Fontos nyilván, hogy koherensen tudjunk érvelni, de a legfontosabb az az, hogy a mi világnézetünk, az, amit mi képviselünk, mármint mindenki egyenként, az koherens legyen. Ne legyenek benne belső ellentmondások. Tehát, hogyha én ebben ezt képviselem, és az egy másik pontjára az én felfogásomnak hatással van, akkor ne legyen ellentmondás. Tehát ez a kognitív háztartásom, ez rendben legyen, fenn legyen tartva, és meg tudjam védeni azt a kívülről érkező kritikákkal szemben. De nem kell, hogy összedőljön az én világom, akkor, hogyha nem tudom minden pontját tökéletesen igazolni. Ha egységes és koherens a gondolkodásmódom, és meg tudom védeni azt, akkor tulajdonképpen nyugodtan élhetek. Ez a filozófiának is az egyik alapproblémája. Tőzsér János, az egyik mentorom ebben a kérdésben írt egy olyan könyvet, ami a világ szinte teljes filozófiai társadalmát megmozgatta, vagy filozófusait mind megmozgatta, azt feszegette, hogy el tud-e vezetni bennünket a filozófia bármilyen igazság megismerésére. És arra a következtetésre jutott az Igazság pillanatai című könyvében, hogy ez nem lehetséges. De hogyha nem lehetséges, és a filozófia nem tud bennünket elvezetni a végső igazságra, és ugye a teológiának is a filozófia szerves része, mostani beszélgetésünk is egy filozófiai beszélgetés, de ha nem tudjuk...
Szegény hallgatók, de hát
ez... minden filozófia, még a tudomány is filozófiai alapokon nyugszik.
Szerintem is.
De hogyha ez nem tud elvezetni bennünket a végső igazság megismerésére, akkor mi a feladata és mi nekünk a feladatunk, és egyszerűen ez, hogy egy ellentmondásment világképünk legyen, és azt hitelesen tudjuk képviselni mások előtt.
Erre mondta Orosz László, szerintem egy közös beszélgetésetekben, hogy ugye ez a fajta hitrendszer, meg a vallás, meg minden azért van, hogy az ember komfortosabban éljen ebben a világban, ahol egyedül vagyunk Béláim, mondja ő. Na, a másik dolgot meg elfelejtettem, hogy akartam mondani, de majd eszembe jut. Erről mit gondolsz egyébként?
Lehet, hogy sok ember számára ez kapaszkodó. És én is találkoztam akár akkor, amikor lelkész voltam olyan emberekkel, akik megnyugvást találtak a vallásban. De nem hiszem, hogy erre lett kitalálva. Tehát azért, mert van egy ilyen hozadéka, az nem jelenti azt, hogy ezért van. Alapvetően az ember, még hogyha a szónak nem is a klasszikus értelmében, de egy vallásos lény. És most ne arra gondoljunk, hogy mindenki vágyik arra, hogy elmenjen egy katolikus templomba misére, és ott üljön. Nem ilyen értelemben, a intézményesített vallási értelemben vagyunk vallásosak. De alapvetően mindenkiben felmerül az élete során az a kérdés, hogy van-e valami több annál, mint amit láttunk, érzékeltünk, megéltünk, hogy az életünknek ebbe a nagyon-nagyon-nagyon rövid, nagyon jó esetben 70-80 évébe bele tudunk rakni, és benne látunk, és érzünk, és tapasztalunk. És ha felnézünk a csillagos égre, vagy hogyha látunk egy gyönyörű naplementét, és elámulunk rajta, és elönt minket a megnyugvás, már azt is egyfajta vallásos áhítatnak nevezhetjük, még akkor is, hogyha elmögött nincs semmilyen transzcendens Isten.
Biológiailag leírható történni zajlik a testünkben, attól még mi azt érezzük, hogy ez egy ilyen transzcendens élmény.
Igen, de attól függetlenül, hogy le tudod írni számokkal, vagy kémiailag, hogy mi zajlik a testedben, amikor boldog vagy, azt a szót, hogy boldogság, nem tudod megmagyarázni biológiával. Tehát annak nem egy biológiai fogalmat fogsz adni, vagy megnyugvást. Ezt nem a biológia könyvekben találod meg, hogy mit jelent a boldogság. Nem a biológiai könyvekben találod meg, hogy mi az, hogy ember. Nem találod meg ezekben a könyvekben, vagy kémcsövekben azt, hogy mi a szerelem. Uh-huh. És ez nagyon fontos. Még ha le is tudom írni, hogy mi zajlik le az agyamban akkor, amikor szerelmes vagyok.
Ez megvan, mit akartam mondani, és ez az utolsó alkalom, hogy Orosz Lászlót idézem el, hát te vagy a vendégem, hogy amikor arról beszéltél, hogy megismerhető-e, vagy jobbá tehető-e a világ a filozófia által is erre az által, vagy valami hasonló.
Igazságra, el tudunk-e jutni bármilyen igazság megismerésére.
És akkor erre mondaná Orosz László, vagy mondta a ti beszélgetésetekben, hogy hát választotta volna az emberiség a bölcseleti civilizációt is, de a technikait választotta. Ezt neked mondta annó.
És hogy jól jártunk-e, hát az ki fog derülni nem sokára.
Ez így van. Egyébként nagyon, nagyon sok komment érkezik a beszélgetéseitek alá, akárkivel is vagy, és mindenki egyöntetően drukkol neked, és elismeri, hogy wow, hogy azért nem semmi, hogy az egyházi világ, most inkább egyszerűség szempontjából azt mondom, hogy világ képviselője lemerülni, így vitatkozni mindenkivel. Puzsérral, Farkas Attila Mártonnal, stb. És ugye ezek azért nem egyszerűen.
Ez a lemerülés azért elég pejoratív, olyan, mintha én magasabban lennék, és alá kéne szállnom, de abszolút értem.
Simán gondolhatják így azok, akik mondjuk benne vannak egy világkép buborékban.
Igen.
Oda de mindenki csávó, a saját... És akkor megtámadnak téged, és akkor néha védekezni kell, és akkor jobbról kapod, balról kapod, mint az ominózus kereszténység, illetve az ateizmus 10 bűnébe, ott beültél középre, és akkor
Igen, de azt azért látni kell, hogy alapvetően a vitáknak nem ez a célja, hogy valaki fentről lemerüljön, vagy meggyőzze másikat, vagy kapja az ívet, és bebizonyítsa, hogy ő tudja állni a sarat. Legalábbis jó esetben. Sajnos ma, ha világban körbenézünk, nem kell feltétlenül csak Magyarországra gondolni, ez egy olyan folyamat bármelyik nyugati társadalomban, ami nagyon hasonló, mint ahhoz, ami itt zajlik. Az emberek alapvetően is erre mondják azt, hogy az igazság utáni, egy post-truth korban élünk, egy igazság utáni korban élünk. Nem azt keresik, hogy mi az igaz. Még akkor sem ezt keresik, hogyha végső objektív igazságokra nem tudunk eljutni nyilván ilyen kérdésekben, de abban, hogy mi a jobb nekünk, merre kéne mennünk, ebben azért lehet konszenzus lépni. Mi történt 3 nappal ezelőtt, amit valaki mondott, az igaz-e vagy sem. Az embereknek már nem ez a fontos. És ez szerintem baj. Itt ugye a technológiai fejlődés, említetted az Orosz Lászlót is idézve vagy parafrazálva. Itt van körülöttünk a technológiai fejlődés, és nem tudják az emberek azt, és nem azon gondolkodnak el, hogy jó lesz ez nekünk, hogy mit ad ez nekünk, hogy vajon, hogyha én a mesterséges intelligenciát használom a mindennapjainkban, amit ő mond, azt én a saját kognitív képességeimmel felül tudom-e bírálni. Nem az a fontos az embereknek, hogy megtalálják azt, hogy közel kerüljünk ahhoz, ami mindenkinek a legjobb, hanem hogy egyrészt azt a narratívát, amibe alapvetően belekerültek, egyébként ez a vallásosokra is nagyon igaz, azt megvédjék minden áron, hogyha mondjuk valaki vallásos, akkor nagyon nehezen mozdul ki ebből a pozícióból, még akkor is, de ez igaz egyébként a skála másik oldalán levőkre, a kemény ateistákra is. És ebben az igazság utáni korban az embereknek szerintem mindennél jobban szüksége van arra, hogy még hogyha nem is mozdul ki ebből a pozíciójából, de átgondoltan tudja ezt képviselni. Mert ha átgondolja az ő világnézetének az alapjait, vagy átgondolja azt, hogy miért képvisel egy bizonyos álláspontot, és rugaszkodjunk el itt a filozófiától, vagy a vallástól, akár politikai, legyen bármelyik skáláján a politikának, politikai